Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Ma kezdődik a Magyar Mozgókép Fesztivál. Június 7-e és 10-e között a hazai filmek ünnepén a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében három városban, Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 9 helyszínen közel 100 magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok. Itt lesz a Látom, amit látsz című romantikus film premierje Vilmányi Benettel a főszerepben. A fesztivál közönsége láthatja majd először a Másik érintése című sajátos road movie-t Trokán Annával csak úgy, mint Sopsics Árpád mellékszereplők című alkotását, a Böll közlegény megmentése című filmet és a Hegy van, az ember történik című a Badacsonyról szóló dokumentumfilmet is. Az Európa Kulturális Fővárosa legfontosabb mozgóképes filmes eseményét idén is izgalmas, ingyenes kiegészítő programok, közönségtalálkozók színesítik. A filmre vele keretében pedig 5 magyar kortárs regény és 5 forgatókönyvíró verseng.
Koncert.
A szerelmet és a szenvedélyt állítja a középpontba 2023-24-es évadának hangversenyein a MÁV szimfonikus zenekar, amely szeptembertől új székházban kezdi meg működését a Ferencvárosban. A jövő évadot a 9. kerületben, a Pécéli út 2 szám alatti új székházban indítja a társulat, jelentette Belendvai György, ügyvezető igazgató. Mint mondta, az épületet a MÁV ZRT ajánlotta fel a zenekarnak állandó és ingyenes használatra. Az épületben korábban a Ferencvárosi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működött, a felújítást követően ma már modern próbateremmel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Lendvai György emlékeztetett arra, hogy a MÁV szimfonikus zenekarnak kormányzati döntés miatt kellett kiköltöznie a Károlyi palotából, amely több mint 70 éven át volt az otthona. Átmenetileg a Stefánia úton kaptak székházat. 2018-ban indult a vasúti területen található új székház felújítása, amely a MÁV, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 500 millió forintos támogatásával valósult meg. Farkas Róbert vezető karmester azt mondta, hogy a szeptembertől induló új évad az általa dedikált 5 hangverseny fókuszában a szerelem és a szenvedély áll. Az első koncertet szeptember 21-én Sírig tartó szerelem címmel tartják a Zeneakadémián, amelyen Wagner Siegfried Ildil című szimfonikus költeménye és Richard Strauss 4 utolsó éneke csendül fel. Elhangzanak részletek még Prokofiev Rómeó és Júlia című balettjéből és Saint-Saëns Sámson és Delila című művéből. Az est vendégszólistája Sümegi Eszter, Kossuth Díjas operaénekes lesz, aki 30 éve kezdte meg pályafutását. Farkas Róbert vezető karmester elmondta, hogy október 6-án az Aradi Vértanúk napján Vallomások címmel rendeznek hangversenyt, amelyen a haza szeretet témája jelenik majd meg. Felcsendül majd Bartók első hegedű versenye, valamint Mahler híres 5. szimfóniája, közreműködik Puskár Júlia hegedűművész. Téli vágyakozás címmel december 7-én a Zeneakadémián a Dante Poklából ismert Francesca de Rimini a Csajkovszki által megzenésített szimfonikus költeményben jelenik meg. Mozart Ezdur zongora versenyét Berecz Mihály szólaltatja meg. Felcsendül még egy Liszt átdolgozása, a Szerelmi álmok, végezetül pedig Strauss Rózsa lovak szvitje, sorolta a darabokat Farkas Róbert. Január 25-én a Művészetek palotájában a hangverseny központi témája a féltékenység lesz. Elhangzik majd Dvorzsák Otello című művének nyitánya, Rachmaninovtól a Változatok egy Paganini témára, valamint felcsendül Jenecsek Féltékenység és Stravinsky Petruska című művének 1947-es változatából egy részlet, zongorán közreműködik Farkas Gábor. Farkas Róbert azt mondta, hogy a február 2-ai Képzelet játéka című hangversenyen Debussy egy faun játékát Elgar Tengeri képek című művének egyik dalciklusával kombinálják. Az esten közreműködik Denis Uzon, török származású német énekesnő, a 2021-es Marton Éva nemzetközi énekverseny győztese. Az esten felcsendül még Rimszkij-Korszakov Seherezádéja is.
Kiállítás.
A 4. alkalommal megrendezett Selyemút hete elnevezésű rendezvénysorozat díszvendégeként az Iparművészeti Múzeum luxus selyemszöveteket, bársonyokat, valamint díszfegyvereket mutat be a fraknói Eszterházi kincstár gyűjteményéből a kínai Csöcsiang tartományban található Hangcsúban. A 16-17. századig gazdagon díszített kiemelkedő értékű magyar főúri textil emlékekből álló reprezentatív kiállítás június 25-től augusztus végéig lesz látható a kínai állami Sejem Múzeumban. A tárlaton 34 különleges műtárgyat mutatnak be, az Eszterházi család férfi tagjai által viselt, erekjeként őrzött dísz öltözékeken kívül láthatóak lesznek különleges sejem szövetből szabott kárpitok, valamint az ünnepi alkalmakkor használt dísz öltözetek, díszfegyvertokok és díszfegyverek. A kiállítás részét képezi egyebek mellett az Eszterházi Pál Nádor ruhatárából származó 1680 körül készült dolmány, amelynek egész felületét aranyozott ezüst zsinórból és fonálból készült csipkesávok borítják. Szintén látható lesz a 17. század elejéről Eszterházi Pál ruhatárából származó különleges mente is, hangsúlyozta a kurátor. A kincstár anyagának válogatásakor a korszak legértékesebb sejemszöveteiből készült műtárgyakra helyezték a hangsúlyt, oly módon, hogy a 16-17. Századi magyar főúri életmódot reprezentáló tárgyak felvonultatásával betekintést nyújtsanak a kor magyar ünnepeinek, divatjának, lakáskultúrájának és hadászatának történetébe is. A kiállításon szereplő viseletek anyaga koruk legértékesebb itáliai, spanyol, török és francia szövetei, amelyeket aranyozott ezüst és ezüst fonalas passzománygombok, spanyol arany és ezüst csipke, ékkövek, gyöngyök és korálok díszítenek. Az Eszterházi kincstár textil emlékeit a Budapesti Iparművészeti Múzeum őrzi, és bár a II. Világháborúban súlyos károsodás érte a gyűjteményt, az elmúlt évtizedek gondos restaurátori munkájának köszönhetően ismét méltó módon képviselik az egykori magyar főúri gyűjtemények gazdagságát.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Makovec Imre, Kossuth és Ybl Miklós díjas magyar építésznek köszönhetjük az organikus építészet magyarországi meghonosítását. Organikus építészet? Természetesen. Szó szerint, ugyanis az irányzatnak éppen az a lényege, hogy az adott épület úgy illeszkedjen a környezetéhez, mintha mindig is annak szerves részét képezte volna. A cél tehát a természetesség, amit nem csak az épület formája és alakja, hanem az építkezés során felhasznált anyagok is tükröznek. Az irányzatot hajlított és íves felületek jellemzik. Makovec Imre szinte megszámlálhatatlanul sok középületet tervezett ebben a szellemben, amelyek között kiemelkedő a paksi templom, amely komoly áttörést jelentett Makovec karrierjében. Az ívelt kapu bejárat és a tűhegyes csúcsban végződő tetőszerkezet valóban káprázatos látványt nyújt. A Makovec örökség a Balaton déli partján is megtekinthető, ha Siófokon járunk, feltétlen nézzük meg az evangélikus templomot. Makó égköve a hagymatikum. A hagymatikum épülete Makovec Imre egyik legérdekesebb remekműve. A komplexum egy fürdőnek ad otthont, ahol akár egy teljes napot is eltölthetünk úgy, hogy egy percet sem unatkozunk. A fürdőt azonban nem csak a gyógyvíz miatt érdemes felkeresni, hiszen bel- és kültéri medencék között mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelőt. Ha tehetjük, várjuk meg az alkonyatot, ilyenkor ugyanis a filamentum, a bíbor, a lila és a narancs megannyi árnyalatában tündököl. A makói hagymatikum minden korosztálynak kiváló program. Arról nem beszélve, hogy fürdőzés közben bőven lesz időnk elgyönyörködni Makovec Imre építészeti mesterművében.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Hogyan függ össze a jobb és a bal kéz a joghurt készítéssel és a DNS-sel? Miért jelentős lépés az emberiség számára a Mendelejev féle periódusos rendszer fehér foltjainak eltüntetése? Milyen viták kísérték az érzéstelenítés históriáját? Mit érdemes tudni a penicillin felfedezéséről, és mit köszönhetünk a kémiai Nobel-díjas Oláh Györgynek? Történelmi és társadalmi kontextusba helyezve tárja elénk az életünket átszövő kémia, szerteágazó és színes világát Simonyi Miklós vegyész professzor. 22 írást olvashatunk az Emberek és molekulák című kötetében, ezekből kérdezek rá most néhány nagyon izgalmas témára, és arra, mi a cél ezzel a könyvvel.
Ez elsősorban elfogulatlan olvasókhoz szól, ahogy írom is az előszóban, akiket még nem fertőzött meg az a nézet, hogy a kémia oka az összes társadalmi bajnak. Tehát azt szeretné bemutatni, hogy a kémiának vannak a társadalom részére nagyon hasznos eredményei, tevékenysége, sokszor meglévő nehézségek vagy hibák kiküszöbölése, és hogy a kémia fejlődése, a kutatás az milyen felfedezésekkel, izgalmakkal jár együtt. Ebben az értelemben elsősorban középiskolásoknak szól, akik körében próbálja azt a nézetet elterjeszteni, hogy a kémia nem csak érdekes és hasznos, hanem megéri azt a nehézséget, amit mondjuk a képletírás vagy azoknak az értelmezése jelent.
Éppen a fájdalomcsillapítás történetével foglalkozó fejezet végződik így, hogy a kémiát okolni a mérgekért annyi, mint a kohászatot azért, mert késsel szúrni lehet. 1800-as évek eleje, ugye?
Mondjuk inkább a közepe és a második fele, és tulajdonképpen a mai alkalmazások szempontjából ez csak egy történeti érdekesség, de arra nagyon jól rávilágít, hogy a társadalom általában hogyan fogadja az új gondolatokat. És megdöbbentő, hogy orvosok körében milyen ellenérveket talál az ember, tehát ellenszenvet, értetlenséget, rossz indulatot, mellébeszélést, amikor azzal érvelnek, hogy a szenvedést Isten mérte az emberre. Tehát nem szabad a fájdalmat csökkenteni. Vagy azzal érvelnek, ugye, hogy ez természetellenes, mert a fájdalom segíti a betegségek legyőzését. Szóval ezek olyan érvek, amelyek egy tudatlan ember gondolkodását megzavarják. Ugyanakkor merő irigységből vagy rossz indulatból táplálkoznak. Úgyhogy egészen felüdítő, amikor valaki azzal érvel, hogy a kloroformnak semmi köze a Bibliához.
Engem megdöbbentett, hogy már a 40-es években, 1840-es években állkapocs műtétet végeztek el, ahogy igen, olvasom a könyvében, érzéstelenítéssel.
A sebészet az nagyon hamar kialakult, hiszen állandó háborúskodás volt és sérülések voltak. Ami újdonság itt volt, hogy egyszerűen megszüntette a fájdalmat, és ez ismeretlen volt. Ugyanakkor az az első orvos, aki Georgia államban, ami nyilván egy elmaradott hely volt, alkalmazta először az érzéstelenítést, az félt, mert boszorkánysággal vádolták. Tehát az eredményét nem ismerte addig publikálni, amíg egy másik orvos ezt nem alkalmazta, és annak a híre már nem dominált, és ezért hajlandó volt a saját eredményét is leírni.
Milyen módon illeszkedik a témakörhöz például a malária elleni gyógyszer felfedezése? Ugye ott egy kínai professzorasszony Nobel-díjat is kapott.
Az első természettudományos Nobel-díjat kapta a kínaiak közül, mert ott korábban csak irodalmi Nobel-díj volt. Leírom azt, hogy zavart okozott tulajdonképpen a hagyományos kínai orvoslást űzők körében, hogy egy gyógyszerkutatási módszert alkalmazó kutató kapott Nobel-díjat, aki nem a hagyományos kínai gyógyítást követte 100%-ban, bár valójában onnan indult el. De hogy utána, amikor valamit talált, ami hasznosnak ítéltetett általa, hogy akkor abból hogyan csinált gyógyszert, az már a modern gyógyszerkutatás módszereit követte, tehát azt, hogy a hatóanyagot elkülönítette a növényből, kivonta, megtisztította, megvizsgálta, szerkezetét meghatározta, miközben alkalmazta először saját magán és munkatársain, és amikor látta, hogy veszélytelen és nem okoz semmiféle bajt, akkor utána alkalmazta betegeken, és rájött, hogy ez jó. Ugyanakkor még valamire jellemző ez a történet, arra a titkolózásra, amit Kína és abban az időben erőteljesen a kommunista blokk országai is műveltek, hogy nem hozták nyilvánosságra a felismeréseiket, hanem titokban tartották. Tehát itt eltelt a felfedezéstől legalább 10 év, amíg a nyugatiak erről értesülhettek. És ez alatt a 10 év alatt nem tudták használni, márpedig a malária világméretű betegség, és abban nagyon sokan meghalnak egy évben. Tehát ilyen értelemben kárt okozott a gyógyítás szempontjából is.
Ami nekem nagyon érdekes volt, a déli sarkon életképes mikróbák, a hidegtűrő mikróbák. Gondolkodtam, hogy milyen jövőben mutató jelentősége van, hogyha a tudósok megtudják a választ. És mit profitál ebből a fejezetből, akár egy középiskolás?
Ennek elsősorban a felismerés a hozadéka, az, hogy meg tudjuk indokolni, hogy miért képesek ezek életben maradni. És ennek ugye molekuláris alapjai vannak, mert amikor a fehérjében egy-egy aminosavat kicserél, és a csere azzal jár, hogy erősebben hidratálódik, vagy kevésbé hidratálódik, ez az életben maradását fokozhatja. A különbség a normális hőmérsékletben tenyésző és a rendkívül hidegben életképes mikróbák között az, hogy mennyire tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz. Ezt a természet hozta magával, a kémia semmi más nem tud, mint megmagyarázni ennek az okát. Ami hát rendkívül fontos, mert felismerhetővé válik az, hogy az élet sok oldalúsága milyen módon alakulhatott ki, az élő lények hogyan tudtak alkalmazkodni a környezetükhöz.
Simonyi Miklós vegyészprofesszorral beszélgettünk Emberek és molekulák című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.